Isten igéjét a Máté evangéliumából olvasom. A Máté evangéliumának a 25. részéből olvasom az első 13 verset, a 10 szűz példázatát. Ezt mondja az Úr Jézus Krisztus. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. A balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott, íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. Ekkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is. Menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény. És akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, idén nyáron ismét kijutottam Svájcba a budapesti német ajkú gyülekezettel, és egy egész nagy svájci körútat csináltunk. Nyilvánvalóan egy gyülekezeti kirándulásnak a legfőbb eleme az, hogy templomokat látogattunk. És meglátogattuk ezeket a nagyon régi protestáns münstereket, ezeket a hatalmas nagy székesegyházakat, és mindegyiknek a bejárata fölött a domborművön a 10 szűz példázata van. És így elgondolkodtam rajta, hogy miért is van ott a 10 szűz példázata mindegyik templomnak a bejárata fölött. Hogy mit akartak az építők, a művészek ezzel üzenni a templomba belépőknek. Aztán arra jutottam, hogy azt akarják üzenni, hogy ha ide belépsz, akkor itt valami változás lehet, illetve kell, hogy legyen az életedben. Nem majd, hanem itt és most. Különösen fontos lehetett ez, mondjuk a protestantizmus kezdeti évszázadaiban, amikor nagyon nagy volt az írástudatlanság. Az átlagember nagy része nem tudott olvasni, hogy Svájcban sem, ahonnan jön a református vonal, a reformátusság. De ha ránéztek erre a domborműre, amin ott van a 10 szűz, akkor eszükbe juthatott ez. Ugye itt Jézus a szüzekről beszél, akik várják a vőlegényt. A vőlegény képe, a vőlegény és a mennyasszony képe nagyon gyakori a Bibliában. Ma is hallottuk az Ézsaiási szakaszban azt a gyönyörű képet, amit lefest a próféta, hogy hogy fogja Isten a népét visszafogadni, hogy fogja feleségül venni, hogy mennyire vár rá az Isten, vár az ő népére, úgy, mint ahogy a vőlegény várja, hogy végre feleségül vehesse a mennyasszony, hogy megláthassa teljes pompájában, teljes díszében. De ugyanezt írja, vagy hasonlókat ír például a Jelenések könyve, az Isten országáról, az Új Jeruzsálemről, amiről azt írja, hogy amikor alászáll, akkor olyan, mint a vőlegény számára felékesített mennyasszony. Tehát a Biblia a mennyasszony, vagy a mennyasszonyok, ugye a vőlegények képét arra próbálja használni, hogy milyen a Isten népe és az Isten közötti kapcsolat. Amikor a 10 szűz példázatát olvassuk, vagy halljuk, akkor az első reakciónk, az első gondolataink azok mindig azok, hogy ez egy félelmetes ige szakasz. Hogy itt arról van szó, hogy Jézus majd visszajön, ugye elítélni, megítélni a világot, kit a hite, a cselekedetei szerint, és vannak olyanok, vagy lesznek olyanok, akik előtt majd bezárja az ajtót, és azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Ez a hagyományos értelmezése ennek a bibliai példázatnak. De én azt tapasztalom, mert rengeteget vagyok a fiatalok között, akár a hittanokon, akár a három ifjúsági csoportban, de nem csak a fiatalok között tapasztalom ezt, hanem a felnőttek között is. Hogy azzal, amikor azt mondjuk, hogy majd lesz egy Isten országa, hogy majd lesz egy ítélet, ez semmit nem mond a mai embernek. És akkor helyesbítek, ez a történet sem arról szól elsősorban, hanem mint ahogy az előbb is említettem, ott a templomok bejárata fölött nem véletlenül van ennek a példázatnak a domborműve. Azt akarja Jézus mondani, hogy ő az itt és a mostban van. Az itt és a mostban akar valamit tenni értünk. Nem azt akarja megkérdezni tőled, hogy mi lesz veled majd valamikor, hogy hogyan tudlak megvigasztalni majd valamikor később, hanem azt kérdezi meg tőlünk most, hogy merre tart az életünk most. Több ilyen motivációs videóban, biztos, hogy ismeritek, hiszen YouTube-on nagyon gyakoriak, meg Facebookon is ilyen motivációs képeket szoktatok megosztani. Látom azt, hogy azt mondják, hogy a jelenben élj. Nem a múltban, nem a jövőben, nyilván a jövőt azt várni kell, de hogy a jelenben élj. És Jézus ezzel az ige szakasszal, ami látszólag ellent mond ennek, mert látszólag egy ilyen félelmet keltő dolog, ami lelkiismeret furdalást kéne, hogy keltsen bennünk, de nem ezt akarja mondani, hanem azt akarja mondani, hogy a jelenben élj. És ezt most merő önkritikával is mondom, hogy számunkra, lelkészek számára is nagyon kényelmes az, amikor az Isten országáról beszélünk, ami majd lesz, mert ezzel magunkról is sok terhet leveszünk, a saját magunk válláról is. És azt is merő önkritikával mondom, hogy hányszor felejtünk el titeket megkérdezni, hogy hogy vagytok most. Nagyon jól tudom, hogy a templomról a legtöbb fiatal azt gondolja, hogy a szükséges, unalmas, rossz egy óra hossza, amit ki kell bírni. És ez azért van, mert nagyon kevésszer kérdezünk meg titeket arról, hogy te hogy vagy most. Te hogy érzed magad most? Neked milyen problémáid vannak most? Azt elvárjuk, hogy gyertek az alkalmainkra, vagy szeretnénk elvárni inkább, de hányszor fordulunk úgy oda hozzátok? És ezt tényleg a legnagyobb önkritikával mondom, hogy ti milyen állapotban vagytok most ebben a pillanatban. Ez az ige szakasz is a jelenről beszél. Nyilvánvaló, hogy Jézus olyan képet használ ott a akkori hallgatói számára, ami érthető, hiszen ez egy tipikus zsidó kikérés, vagy megkéretés, ahogy nem tudom, itt ezen a vidéken használják ezt a kifejezést, a megkéretést, amikor úgy elmegy a vőlegény, a családdal, a kísérettel is kikéri a mennyasszonyt. Jézus egy ilyen képet használ, mert tudja, hogy ezt mindenki érti. Ez mindenkinek világos, ez hogy működik. De a jelenről beszél. Arra akar emlékeztetni, hogy az életünk vonata az bizony halad előre. Csak az nem mindegy, hogy én hol ülök azon a vonaton. Ugye ez egy tipikus kép, van is egy ilyen film, hogy az életvonat, nem tudom, hogy ki látta, kicsit vicces is, vagy inkább tragikomikus is, de ez egy nagyon érthető, nagyon tipikus kép, hogy az életünknek a vonata, ennek az életnek a vonata, az halad előre. Jézus azt akarja megkérdezni, hogy te hol ülsz most azon a vonaton? Nem az utolsó ítéletre akar emlékeztetni, hanem a találkozásra. Arra a találkozásra, amikor a mennyasszony és a vőlegény találkoznak, amikor készülnek az esküvőre. Ugye az, hogy mennyasszony legyen, hogy készülhessen erre, hogy kiválaszthassa az esküvői ruháját, meg a díszeket, az minden lánynak az álma. Higgyétek el, most benne vagyok, ha egy nő ebbe benne van, nagyon be tud pörögni. De ez teljesen jó, ez teljesen természetes dolog. Ennek ez az emberi folyamata, hogy egy lány erre vágyik, hogy egy lány erre készül, mert nyilvánvalóan a vőlegény is várja, és a vőlegény is készül rá. Van benne egyfajta izgatottság, meg egy rajongás is. Nyilván sok naív álom is van, majd meglátjuk 2-3 hét múlva, de hogy megvan ez az izgatottság, megvan ez a rajongás benne. Ezt mindannyian értjük. Ezt a balgák is értették, akiket itt Jézus ebben a történetben balgáknak nevez. Ezt ők is értik. A különbség az abban van a balgák és az okosak között, hogy van-e náluk elegendő olaj. Vittek-e magukkal a korsókban elegendő olajat ahhoz, hogy az a lámpás, ami világít, amivel ugye kimennek várni a vőlegényt, hogy az nagyon sokáig tudjon égni. Nagyon jól tudom azt, hogy rengeteg bántás és rengeteg fájdalom ért titeket. És ami olyasmit jelent ez a kép ebben a Jézusi példázatban a lámpásról, hogy bizony ebben az életben rengeteg probléma, meg rengeteg fájdalom van, és akkor az a lámpás, ami ott van nálunk, ami ott van előttünk, az a lámpás az először csak elhalványul, és ha nincs mivel megtölteni, akkor ki is alszik. Jézus ismételten megkérdezi tőletek itt és most, hogy merre tart az én életemnek a vonatja, hol ülök én azon a vonaton. Tudjátok-e, és most egy kicsit képiesen szólok, hogy miért érdemes felvenni azt a lámpást, ami mindannyiótoknak van? És miért érdemes azt akkor is megtölteni olajjal, amikor úgy tűnik, hogy nincs rá okom, nincs rá motivációm? Még egyszerűbben szólva és megkérdezve, tudjátok-e azt, hogy miért érdemes harcolni ebben az életben? Hányszor látom rajtatok azt, hogy nagyon-nagyon fiatalon, 16-17 évesen már megszomorodott, megkeseredett. Olyan fiatalok vagytok, akik lemondóan állnak ehhez az élethez, aki már olyan túl sok jót nem vár. És ezt nagyon sokszor ki sem mondjátok, hanem ott bennetek van, magatokban, magatokat emésztitek, magatokkal harcoltok. És bizony hányszor, de hányszor vagyunk hűtlenek, saját magunkhoz is, meg a másikhoz is, nem beszélve arról, hogy hányszor vagyunk hűtlenek az Istenhez. Ezután a 10 szűz példázata után a talentumok példázata következik a Máté evangéliumában. A Máté evangélium az egy tökéletesen megszerkesztett irodalmi alkotás. Nem véletlen, hogy melyik történet melyik után következik. Ennek van egy dinamikája. Van egy olyan dinamikája, hogy valahonnan, valahová el akarja juttatni az olvasót. Nem véletlenül jön utána a talentumok példázata. Azt akarja mondani Jézus, hogy olajotok, nyilván lámpása mindenkinek van, de hogy olajotok is, mindannyiótoknak van. Csak a fő kérdés az, hogy mit kezdesz azzal az olajjal, hogy akarod-e magaddal vinni azt a korsó olajat? Vagy úgy gondolod, hogy majd ráér, majd elmegyek és veszek a kereskedőktől. Az utolsó pillanatban. Az is teljesen nyilvánvaló, azt is tudom, hogy rengeteg veszély leselkedik most rátok. Nyilván ezek miatt a belső dolgok miatt is, meg külső dolgok miatt is. És így dramatizálja ezt az ige szakasz, hogy késik a vőlegény, hogy éjfélkor jön. Azt akarja üzenni, hogy az éjfél, az éjszaka, amikor nincs ott a vőlegény, az egy veszélyes állapot. Az a sérülékenységnek a lehetősége, amikor nagyon könnyen meg lehet sérülni. Ebben a periódusban, ebben a szakaszban képes vagy-e meglátni, hogy mi miatt érdemes ebben az életben harcolni és küzdeni. Szeptemberben Helsinkiben jártam a Diakóniai Egyetemen, tartottam néhány előadást az ottani diakónus és szociális munkás szakos hallgatóknak, diákoknak. És egyik legmegdöbbentőbb élményem volt ebben az évben az, hogy képzeljétek el, az egyetemen ki voltak rakva ilyen hatalmas méretű fotók, nem tudom, 2 méter x 1 méteres képek. Egy egész fotósorozat. És ez a fotósorozat egy olyan kislányról szólt, tehát olyan kislányt ábrázolt, aki nyelv nélkül született. Ő nem tud beszélni. Nyilván értelmileg is egy kicsit visszamaradottabb, mint a kortársai, vagy mint hogy kéne, hogy legyen. És megkérdeztem az egyetemnek a vezetőjét, a rektorát, hogy rektor úr, mondja már meg nekem, legyen szíves, hogy miért van az egyetemnek a fala kitapétázva ennek a kislánynak a képével. És ő azt mondta, hogy azért, mert azt szeretném, hogy emlékeztesse a diákjaimat arra, hogy a jelenben éljenek, mert ez a kislány, annak ellenére, hogy még nyelve sincsen szerencsétlennek, ő a jelenben él. És ő nyelv nélkül is tud imádkozni az Istenhez. Meg arra is kell, hogy emlékeztesse a diákjaimat, hogy bizony nem kell nyavajogni, nem kell sírdogálni, hogy nekem milyen nehéz az életem. Nézzétek meg ezt a kislányt. Ő boldog. Ő itt tud lenni. Most lélekben értem, hogy itt tud lenni. Jelen tud lenni. Nem magát sajnálja, hanem megtalálja az életében azt, hogy miért lehet ő boldog. Nem a mentegetőzéseket kell tehát keresnünk, nem azt, hogy hogyan védhetem meg magam ebben, hogyan magyarázom meg magamnak azt, hogy miért vagyok így, ahogy, hanem készülni kell arra a találkozásra, ahogyan a menyasszony készül a vőlegénnyel való találkozásra, ahogyan a nagy napra készül a menyasszony. Higgyétek el, nagyon készül, még egyszer mondom. Nagyon-nagyon. És Jézus azt szeretné, ha mi is így készülnénk arra, hogy vele találkozzunk. Mert az Istennel mindig a találkozásokban lehet. Tehát ott van, az Isten a találkozásokban van. Amikor én találkozok az Istennel, akkor találkozok saját magammal is. Meg akkor találkozok a másik emberrel is, úgy Isten igazából. Jézus ezt itt és most akarja nektek üzenni. Ugyanis én hiszem és vallom azt, hogyha a kereszténység nem tud vigasztalást, nem tud bátorítást adni, akkor feleslegessé válik az egész minden, amit csinálunk. Akkor hiába prédikálunk, akkor nem ér az egész semmit. És azért hangsúlyozom ezt annyira, ezt az itt és mostot, mert egy majdani Isten, aki majd fog jönni, ő nem tud titeket megvigasztalni. Jézus azonban itt és most akar. Egy filmben hallottam egy idézetet, ezt mondja, ha majd igazán a jelenben fogsz élni, meglepődve tapasztalod, mire vagy képes, és hogy mi minden sikerül. És tudjátok, ebben a mennyasszony vőlegény kapcsolatban, most helyettesítsétek be ki magát bele, aztán mindannyian tudjuk, hogy ki a mennyasszony és ki a vőlegény. Ebben minden ugyanúgy van, majdnem minden ugyanúgy van, mint egy emberi mennyasszony vőlegény kapcsolatban. A 2 Timóteus szakaszban, amit ma hallottunk, amit ma felolvasott a Noémi, abban Pál apostol ellentét párokban fejezi ki azt, amit mondani akar. Hogy Jézus, hogy Isten hogyan reagál arra, ami megfeledkezünk róla, ami nem vallunk róla, de nem tudom, hogy megfigyeltétek-e, hogy a végén azért valamiben különbséget tesz. Azt mondja, hogy ha mi hűtlenek vagyunk, ő akkor is hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Ez a különbség. És van egy kedvenc lelki gyakorlatos képem, ezt az ifin már használtuk egyszer, és a múltkori házi csoporton is. Ez a lelki gyakorlatos kép, ez arról szól, hogy képzeld el azt, hogy fölveszed az iskolatáskádat, fölveszed a hátizsákodat. És mindent, de mindent, ami most probléma az életedben, amivel küzdesz, ami úgy ott van, ami megterhel a kis hitűségedet, vagy akár az önhitségedet, azokat rakd bele abba a hátizsákba. Rakd bele abba az iskolatáskába. Érezd annak a súlyát. Mert Jézus az itt és a mostban akarja veled vinni azt az iskolatáskát. Ő akarja rólad levenni azokat a terheket. Hogy a gondok, hogy a problémáid ne tudjanak elterelni, ne tudják a figyelmedet elterelni attól, hogy ne legyél abban a helyzetben, abban az állapotban, hogy el kelljen menned olajat venni majd, amikor rádöbbensz, hogy miről is van szó, hanem ott akar lenni veled az örömben. Ugye egy esküvő, egy mennyegző, egy házasság az mindig öröm. Az egy örömünnep. Nem véletlenül használja annyira gyakran a Biblia ezt a képet. Mert Jézus abba az örömbe akar téged meghívni. Azt akarja mondani ezzel a történettel, hogy ez a világ bizony afelé halad, az Isten országa felé halad. És téged abba szeretne most meginvitálni, abba szeretné, ha megtalálná a helyedet. Itt és most. Azt mondja, én most akarlak megvigasztalni téged. Én most szeretnélek téged boldognak látni, mert értékes vagy. És ha semmi másra nem fogtok emlékezni ebből az igehirdetésből, mert gyanítom, hogy nem fogtok. Ezt vigyétek el magatokkal, hogy értékes vagy. Csak tarts ki. Csak tarts ki, mert értékes vagy. Egyik példaképem, és sajnos elhunyt brazil Forma 1-es pilóta volt az Ayrton Senna, aki nagyon mély kapcsolatot ápolt Istennel, és nagyon mély és hasznos gondolata is vannak a kereszténységről. És ő azt mondta egyszer, hogy ha van az életedben egy célod, egy valódi, egy igazi cél, akkor ha van elég kitartásod, és van elég hited Istenben, nem számít, hogy milyen származású vagy, hogy gazdag vagy szegény vagy hogy honnan jöttél. Ha van elég kitartásod, és van elég hited Istenben, akkor el fogod érni a célodat. És most, amikor az igehirdetés után van a csendes ima rész, akkor én azt kérem tőletek, hogy gondoljátok végig, hogy mik ezek a célok, és hogy miért kell kitartanotok. És kérjétek Istentől ezt a hitet, hogy most megvigasztalhasson titeket, hogy az itt és mostban találkozhassatok vele abban az örömben, ami a esküvőnek, a mennyegzőnek a képében megvan. Úgyhogy gondoljátok most ezt végig, és ne feledjétek el, értékesek vagytok úgy, ahogyan vagytok. Amen. Most csendes imádságban vigyük oda az imádságainkat Isten elé. Mindenható Úrunk, köszönjük neked az ige csodáját, azt, hogy az ige az mindig újat mond, hogy nem ismerhetjük eléggé a te evangéliumodat, mert az megszólít minket, az igénybe vesz. Megvalljuk előtted bűnbánó és töredelmes szívvel, hogy a legtöbbször nem megy nekünk az, hogy a jelenben éljünk. a múlton rágódunk, vagy egyfajta negatív vagy naív várakozással tekintünk a jövőbe, és közben elfelejtünk élni a jelenben. Rád is úgy tekintünk, Úr Jézus Krisztus, gyakran, mint egy ítélő Istenre, aki megítél minket, holott emlékeztetsz minket arra, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, ami elveszett. Azt is őszinte szívvel mondjuk neked, hogy annyi gond, probléma, fájdalom van az életünkben, ami miatt csökken a lámpásunknak a fénye. És bizony, amikor késel, amikor megvan az éjszakai egyedüllétnek az érzése, akkor nagyon félünk is. Köszönjük neked azt, hogy bátorítasz minket. Hogy te azt akarod mondani, hogy te nem egy elvont Isten vagy, nem egy jövőbeni Isten vagy, hanem az itt és mostnak vagy az Istene, aki itt és most szeretsz minket, aki itt és most fogadsz el minket, úgy, ahogyan vagyunk. Uram, én könyörgöm a gyülekezetért, hogy minden alkalmunk arra mutasson fel, hogy te ki vagy valójában, az Isten országára mutasson fel. Könyörgünk a fiataljainkért, a gimnazistákért, a tanárokért, szüleikért. Megláthassák ezt a várakozást, megérezhessék azt, hogy milyen rád várni olyan égő szívvel. Te segíts nekik a tanulmányaikban, a kitartásban, hogy értékesnek tudják magukat látni, hogy értékesnek tudják a másikat is látni. Külön könyörgünk a gyászolókért, akik gyászt hordoznak. Te mutasd meg a számukra, hogy te vagy a feltámadás és az élet, és aki hiszte benned, az, ha meghal is él. A szükséget szenvedőkért, a betegekért, hogy ők pedig megláthassák a szenvedéseik közepette a krisztusi arcot, ami értünk lett emberi, ami értünk halt meg, és ami értünk is támad fel. Azért is kérünk téged, hogy ahogyan az első jeruzsálemi gyülekezet egy szívvel és egy lélekkel tudjunk eléd állni, és őszintén tiszta szívvel imádkozni hozzád, hogy a gyülekezetnek a valódi fogalmát, az egyháznak a valódi fogalmát megélhessük. Így kérünk, hogy hallgass meg a mi imádságunkat. Amen.